Titus azért levél második rész, 11-es és 12-es verse. Tehát Titus 2, 11, 12. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Mielőtt ennek a igeversnek a taglalásába mélyednénk, egy apróságot szeretnék elmondani. Szóval ez a két igevers abszolút ellentmond mindazoknak, akik azt állítják, gondolják, véleményezik, hogy a kegyelem az a bűnre ad szabadságot. Ez nem igaz. A hitetleneknél igen. De jaj annak a hívőnek, aki ugyanígy gondolkodik. A hitetleneknél az járja, kizárt, hogy nem hallottátok, hát. Na és majd vasárnap meggyónja. Ők így vélekednek. A hívő ember, ha találkozik a kegyelemmel, akkor azt mondja, hogy megtagadjom a hitetlenséget és a világi kívánságokat. Ha nem így gondolkodik, akkor gondolkodásmód változtatásra van szükség, amiről nagyon sokszor, nagyon szívesen beszéltem. Szóval egy hívő úgy gondolkodik, hogy kegyelmet kaptam, ezért szentül akarok élni. Nem azért élek szentül, hogy kegyelmet kapjak és Isten elfogadja, nem. A sorrend nem ez. A sorrend az, hogy kegyelmet kapok, ezért szentül akarok élni. No, ez volt az első étvágy falatka. Szóval megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernél. Nem valaki másnak, figyelj! Nem egy másodrendű, másodrangú. Isten által utasításba kiadott, és ő megcsinálta. Nem. Ő. Isten üdvözítő kegyelme. Na most ugye tudjuk, hogy ez Jézus Krisztusra vonatkozik, tudjuk azt, hogy a nyelvtan szerint ez egy múlt időben lerazajlott esemény, de az öröki valóságnak a mennyei oldalán nincs idő. Tehát jelen van Isten üdvözítő kegyelme minden ember számára. Most. Nem múlt el. Az én életemben, a földi létben igen elmúlt több mint 2000 éve. De ez azt jelenti, hogy jelen van. És hát a kegyelem az arról szól, hogy nem azt kapom, amit érdemeltem. Nem érdemes tovább taglalni, ez a lényege. Nem elég, hogy nem azt, és nem kapok semmit. Nem, Isten nem így gondolkodik. Isten azt mondja, nem az, hogy nem adom meg, nem úgy bánok veled, mint ahogy megérdemelnéd, hanem egy olyan helyzetbe hozlak, ami az én egyszülött fiamnak a helyzete volt. Nem kisebb, nem gyengébb, nem másodrendűbb, ugyanabban a helyzetben, ahomiben az én szeretett fiam van. Azt is olvastuk, hogy arra nevel minket a 12. versbe. Figyelj! Nevelni azt lehet, aki hagyja magát. Szóval, ha valaki, hogy is mondjam, olyan helyen van, ahol csak kell utasítást végrehajtani, az nem nevelés, bár megtörténik mindaz, amit a parancs jelent, de attól belül te még nagyon lázadhatsz. A nevelésnek az a lényege, hogy egyet értek vele. Adom magamat hozzá. Van az a buta vicc a hétköznapi életben a vélemény cseréről, hogy bementem a főnökhöz az én véleményemmel, kijöttem az övével. Ugye, szóval amikor a kegyelem nevel, akkor az azt jelenti, hogy átveszem azt a gondolkodásmódot, hozzáállást, amiről a kegyelem tanít. Hogy mire nevel? Ne legyél hitetlen, ne élj a világi kívánságoknak, helyette józanul, igazságosan, kegyesen éljünk. Szóval erre a kegyelem nevel. Nyugodtan végig nagy betűvel írhatod a kegyelmet, mert a kegyelem maga Jézus Krisztus. Végig lehet nagy betű, semmi gond. hétköznapi példa, de hát a Bibliában hétköznapi természetesen. Mert ugye az elsődleges ütközőpont Jézus működése kapcsán mindig a törvény és a kegyelem volt, és úgy tűnik, hogy ez eléggé jól állandósult is. Mert hogy még ma is ott tartunk, hogy a törvény és a kegyelem ütközik. János 8, 4 és 5. És így szóltak Jézushoz: Mester, ezt az asszonyt házasság közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Az első, az egyik legizgalmasabb ebbe az egészbe, hogy Jézus nem szól semmit. A Prédikátor könyvében a 3. fejezetben azt olvassuk, hogy mindennek rendelt ideje van. Jézus általában nem bánt kesztyűs kézzel a farizeusokkal. Itt ellenben nem szól egy szót sem. Ugye te is megérzed az időt, hogy mikor a legjobb válasz az, ha hallgatsz. Mert hát ugye jól megmondani az úgy könnyebben megy, csípőből. Tudod? Egész héten vitatkoztam magammal, és vegyétek úgy, hogy ezt a kérdést nem mondtam, de azért hallani fogjátok. Szóval azon vitatkoztam, hogy megkérdezem-e, hogy mi jót tettél a héten a legnagyobb ellenségeddel? Mert hát a Biblia azt mondja, hogy szeresd az ellenségedet, árgyad, akik téteket átkoznak. Na jó, ezt nem hallottátok, jó? Ez kint van. Szóval, olyan helyzetben, amikor neked is, meg valószínű Jézusnak is, meg mindenkinek egy teljesen átlátható szituáció volt, hogy valószínű megrendezett dolog, mert hát ugye nem igazából az volt a kérdés, hogy kiirtsanak egy parázda nőt Izrael népből, hanem az, hogy vádat találjanak Jézus ellen. De azért még kiírtam. A Róma 12.19, ez még az előző kérdéshez tartozik, amit nem hallottatok. Róma 12.19, ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Ez az idézet, ez az 5 Mózes 32-ből van véve, és az Újszövetségben, a zsidók 10.30-ban megvan ismételve. Szóval, hányszor gyakorlod azt a helyzetet, hogy elhallgatsz, mikor jogos volna a bosszud, de azt mondod, hogy kivárom, amíg Isten lép. A visszatörténetet, mielőtt teljesen szétesek. Szóval ennek a nőnek a törvény szerint nem sok esélye volt arra, hogy életben maradjon. Akik pedig dobálták volna a kövüket, azoknak a melméretük még egy centivel tovább dagadt volna, mert hogy milyen jó tettet hajtottunk végre, és íme kiirtottunk egy fertőző esetet Isten népe közül, hogy ne fertőzzön tovább, és ne legyen példa, és még tudnék sorolni egy néhány dolgot, de azért egy kérdés maradt bennem. Komolyan? Az embernek kell megvédeni Isten törvényét? De most komolyan? Hát nekem az a dolgom, hát Isten nem tudná megvédeni saját magát? Ja, hát ez eszembe se jutott. Egy kicsit, hogy is mondjam, szorít ez a helyzet, mert ugye Jézus már a földön, de még nem történt meg a Golgotai kereszt halál, tehát még az új szövetség nem lépett életbe, de már annyira a küszöbön van. Lukács 9.54-55-ben. Szóval annyira a küszöbön van. Látva ezt a tanítványa, Jakab és János így szóltak: Uram, akarod, hogy azt mondjuk, szálljon le tűz az égből és égesse meg őket? Ugye amikor nem fogadják be Jézust és a máriaiak. Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket. A zárójelbe tett rész nincs benne mindegyik Bibliában, vagy kéziratban. És ezt mondta: nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Hát pedig az, hogy illés tüzet kért, az egy abszolút bibliai példa. Jézus azt mondja, nem tudjátok, hogy hogy gondolkodtok, nem jó. A Tituszból olvasott két igényesünk pont azt mondja, hogy a kegyelem megvéd és nevel. Igen, az Ószövetségben kellett közben járó. Semmi gond, pap, proféta, király, meg kellett mondani, mit kell tenni. Az Új Szövetségben nincs már erre szükséged, mert benned él a kegyelem, benned él Jézus. Azt mondja már az Ószövetségben, mondja, hogy figyeljetek, eljön az idő, mikor a törvényüket a szívekbe írom. Már nem kell a külön a két kőtábla. Erre hallottam egy prédikációban a héten, hogy Mózesnek rögtön két tabletje volt, nem is egy. Szóval, ha igazán szereted a másikat, akkor általában, remélem, szóval, ha szereted a másikat, akkor inkább még a hibáját is elfedezed, mint hogy betartanál neki, nem? Amikor a törvény működik, még mindig, 2 Mózes 32.28, Mózes lejön a hegyről, látja az aranybórjút, meg Áron aktív közreműködését, 28-ban azt mondja, Lévi fiai Mózes parancsa szerint cselekedtek, és elesett azon a napon a népből mintegy 3000 ember. Hát elég szép szám. És ha még meggondolod, hogy a Mózes utasítása itt az volt, hogy rokon barátot meg testvért, tehát a saját családját írtották ezek a lévitek. De az első pünköstől meg azt olvassuk, az apja 2.41-ben, akik pedig hittek a beszédnek, megkeresztelkedtek azon a napon, mint egy 3000 lélek csatlakozott a gyülekezethez. Megjelent a kegyelem. Az, hogy mennyire nem véletlen, hogy mi az, amit lejegyeztek a Bibliába, csak egy kitérő. Azt olvassuk, hogy amikor Ábrahám föl akarja áldozni Izsákot, föltekintett, és látott a szarvánál fogva fennakadva egy tulkot. Gondolkodtál azon, hogy miért a szarvával volt fennakadva? Ha bármi másképpen akad fönn, akkor sérülhetett volna, és nem alkalmas áldozatnak. Igaz, hogy a törvény jócskán Ábrahám után keletkezett, de minden logikusan gondolkodó agyaló azt mondta volna, hogy hát Isten, ha Ábrahám ne elfogadta a hibás bárányt, akkor én is vihetem a sántát. De Isten nem fogadta el már Ábrahámnál sem a hívását. Azért akadt meg a szarvánál. No, ez is csak kitérő volt. Ja, 1 Mózes 22.13-ban van leírva. Tehát ott tartottunk, hogy ez az asszony ez egy eszköz volt az akkori vallási vagy vezetői elitnek a számára, és igazából nem tartották volna nagy veszteségnek, hogyha meghal. Úgy gondolták, ha meghal, az pont elég vád ahhoz, hogy Jézust elkapják, megéri. Hát elég furcsa gondolkodásmód, nem? Hogyha törvénytanítókról beszélünk, akik büszkén vallják, hogy ők azért vannak, hogy Isten igazságát megvédjék. Ja, hát egy haláleset belefér. A helyzet Jézus által mennyei módon oldódik meg. Ugyanis a nőnek a múltját Jézus nem tagadja, de gondoskodik róla, hogy életben maradjon. Nem tudom, figyelted-e már, hogy az ördög mivel szokott téged támadni? Miért ezt csináltad akkor? A múltaddal. És nem arról van szó, hogy nincs múltad. Nem arról van szó, hogy ez a múltad olyan, amire büszke lehetsz és megérdemelnéd a kegyelmet, vagy fordítva, hanem arról van szó, hogy Isten azt mondja, hogy de én nem gondolok többé a bűneidre. És amit ő kimond, azt komolyan gondolja. az ördög előhozza, te a saját bőrödön érezted, de ha nem jó gondolkodással állsz hozzá, kelepcébe fog csalni. Holott nincs rá már lehetősége, mert az életet kaptad. De nézzük meg, vagy játsszuk el a gondolkodásból, mi történt másnap. A nő megy vizér, vagy megy a boltba vásárolni, meg a farizeus is, aki eloldalgott. A helyzet az, hogy a nőre azt mondják, hogy hát rajta kapták, ha micsoda törvényszegés, hogy még él. Na de a farizeusnál ugyanaz a helyzet. Hát micsoda törvényszegés az, hogy nem kövezte meg azt, akit bűnön tetten értek. Hát a farizeus legalább annyira bűnös volt. Mindkettő törvényt szegett, mert a törvény nem tesz kivételt. Ugye a kezdő szituációban az lett volna a megoldás, hogy a büszke hithű zsidók megkövezik az asszonyt, és minden rendben van. Na de ebben a helyzetben mind a kettő törvényt szegett. Az is, aki nem dobott követ. Mert ha tudja és eltitkol, és nem tesz ellene semmit, az ugyanúgy büntetést érdemel a törvény szerint. Ha tudták ezek a zsidó vezetők, ha nem, az volt a szerencséjük, hogy Jézussal találkoztak. Az asszonynak is, de az összes többinek is. Mert ha szigorúan törvény szerint veszük, akkor az összes többit is meg kellett volna kövezni. Lehet, hogy egy-két jól művelt zsidónak leesett, hogyha most nem dobok követ, akkor én is bűnös vagyok. Lehet, hogy a tömeg nagy része csak azért oldalgott el, mert látta, hogy néhányan elmentek, nem tudom. Egyet tudok, mindenki találkozott ebből a csoportból Jézussal, és életben maradtak. Szóval a törvény nem úgy működik, hogy ma betartok 15-öt belőle, holnap is 15-öt, akkor átlagban egészen jó. A törvény úgy működik a Jakab 2.10 szerint, mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellenisvét, az valamennyi ellenvét között. Pont. Az egyszerű fordítás egy kicsit könnyebben érthető, azt mondja, hogy hiszen ha valaki csak egy dologban bűnös, de máskülönben az összes többi parancsot megtartja, mégis az összes ellen vétett. Egyik kedvenc prédikátoromnak az volt a képe, hogyha egy kirakat üvegbe átlőnek, vagy egy zongorát dobnak bele, mindegy, ki kell cserélni, ha luk van rajta. De azt olvassuk a Titus 2.11-ben, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. És abban a helyzetben volt, amikor megjelent emberként közöttünk, hogy megfelelt a megváltó vérrokon kritériumainak. Ugye ez egy mózesi törvény volt, nem sok példát jegyzett fel a Biblia, hogy ez működött volna. Az volt a lényeg, hogyha valaki eladósodott, túl sok hitelt vett fel és kérdezett a lakásból, aki rokona volt, tehát egy családból származtak, jó módú volt, és hajlandó volt megtenni, az kifizethette. Megválthatta a családtagot, unokatesó. Tehát rokoni fog kellett, gazdagnak kellett lenni, és akarni kellett megtenni, mert hogy kötelező nem volt, tehát ez egy lehetőség volt. Nem volt kötelező. Jézusnál ez csodálatosan teljesedik. Hát az, hogy emberré lett, az azt jelenti, hogy ennél jobb rokoni formát nem tudott volna felvenni. A Filippi 2:5-6-7-8 azt olvassuk, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát. Szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. De a kereszt halálon egy helyettesítő halálig. Ugye a Bibliák is mondja, hogy hát általában a másikért nem szokás meghalni, na jó, talán egy jó emberért esetleg valaki. Na de Jézus az összes rosszért vállalta a halált, nem az összes jó emberért. Tudod, a fel nem tett kérdés, hogy mit csináltál az ellenségeddel a héten. Az összes rosszért. Annyira az összes rosszért, hogy ugye más nem is volt rajta kívül, csak rossz. Meg azóta se született más. De ez a momentum sugja azt, hogy mennyire nagyon gazdag ő, ha az összes emberért, meg az összes bűnért meg tud halni, meg tudja váltani, meg tud fizetni érte. Tehát joga volt hozzá, gazdagsága volt, és abszolút önkéntes volt. Mert hogy semmi nem indokolta, hogy ezt az emberiséget meg kell váltani. Ha keveset akarok dolgozni, akkor azt mondom, hogy eltörlöm és teremtek másikat. Mert hogy szavával teremtette a mindenható, szavával fog véget is mondani neki. Tehát ugyanígy működött volna. Az, hogy valamit elmondasz, az messze nem az, mint amikor odaszegeznek a keresztre más bűnei miatt. Na, hogy mennyire lett emberré Isten Jézusban? Zsidók 2.11. Nagyon-nagyon lájtosan fogalmaz a Bibliánk itt a görög eredetihez képest, és nem tudom, hogy a Biblia fordítóink miért nem merték leírni. Szóval a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak, ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni. A görög itt egy olyan szót használ, hogy ugyanabból a méhből származó ikrek. Szóval ez úgy helyzet. Nem csak általánosságban ugyanannak az anyának a gyermekei, hanem ugyan, hogy ikrek is. Szóval amikor az van, hogy kegyelemről beszélek, akkor ez azt jelenti, hogy ikertestvére vagyok Jézusnak. Na most, van egy olyan igeversünk, hogy ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Már idéztem egyszer-kétszer. Ma reggel, mikor csörgött az óra, akkor hogy érezted magad? Mármint aki, aki órára kelt, mert aki nem, az más kérdés. Szóval úgy vagyok a világban, mint ahogy Jézus. De úgy vagyok, hát a Biblia mondja. Ha hagyod magad nevelni, akkor a kegyelem be fogja csempészni ezt a hozzáállást a tudatodba. És egy idő után nem fog már tudni menni, mert ez van belül, hisz az jön ki, ami bent van. Szóval Jézusnak megvolt a lehetősége az emberi létel által, hogy rokonná vált az emberiséggel, megvolt a végtelen fizetőeszköz, ugye a nem veszendő holmin aranyon vagy ezüstön, ahogy Péter levele írja, hanem drága vérem váltotta meg, és megvolt az akarata, mert önként vállalta a küldetést. Azért, hogy én az ő ikertestvére lehessek. Ő az első szülött, oké, ő született először, az összes többiek jöttünk utána. Na de hát ezért ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy dolog. János 8.36-ban azt mondja, elhangzik az a mondat, hogy ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. És az előzőek alapján, hát ez az igevers arról beszél, hogy szabad vagy. Megjelent Isten üdvözítő kegyelme egy teljesen átlagos emberi testben, emberhez hasonló életkörülményekkel, és a hasonlót nagyon szeretném aláhúzni, mert de bűn nem volt benne, se a testben, se az emberi művoltában. Ezért csak hasonlított a miénkhez. Ugye mi vagyunk a könnyebben felfogható eset, a rádióaktív szülők, rádióaktív fertőzött gyermeke. Bűnös szülő, bűnös gyermeke. Jézus kint volt ebből, annyira volt kint, hogy minden olyan esetben, amikor leprás érintése, halott érintése miatt törvény szerint tisztátalanná kellett volna neki lenni, mindig megfordult a szituáció, és nem volt lehetőség a tisztátalanna válaszhoz. A leprás meggyógyult, a halott föltámadt, nem volt kérdés tovább a törvény. Krisztus ikertestvére vagy. Nem a bűnnek lenne szabad uralkodnia rajtad, meg a helyzetnek, meg az üres pénztárcának, meg a drága gáznak, hanem neked kellene megérinteni, hogy élővé váljanak. Agaüsnál van le ez a kis beszélgetés, hogy ha szentelt húst viszel, és hozzáérsz bármihez, nem válik szentelté. Ha halott érítése által tisztátalanná lett, és hozzáérsz bármihez, tisztátalan lesz. Egyrészt a terjedés meg van írva, ennyire gyorsabban megy, magától nem megy. Na de ha benned Krisztus él, már pedig benned az ő él, akkor úgy kellene működni, hogy van ez a sok-sok betegség, emberek 10-100 ezrei, milliói megbetegszenek és szenvednek miatta, én meg ha hozzáérek egy ilyen beteghez, az meggyógyul. Ahogyan Krisztus van, úgy vagyunk mi ebben a világban. A mennyországban nem lesz nehéz egészségesnek lenni. Túl sok műtőre nincs szükség. Ezért mondja, hogy ahogy ebben a világban, nem akkor, majd, és persze, ez egy nagyon jó hír, hogy akkor, majd. Na de hát odáig is tart az életünk. Szóval megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Mindenkire igaz. Arra is, aki hallott róla, arra is, aki nem hallott róla. Arra is, aki ezt elhiszi, arra is, aki nem hiszi. Arra is, aki a kegyelem mellé még néhány tízezer szabályt is felállít, meg arra is, aki egyetlen szabályt sem állít fel. Nem rám bízta a mindenható azt, hogy az ő igényét megvédjem. Jeremiás 1-be olvassuk. Nekem gondom van az én igémre. Ézsaiás 56-ban az erős, ahol megvédzi a földet, és nem tér vissza hozzám üresen, úgy lesz az én igém. Elvégzi azt, amiért küldtem. Nekem egy dolgom van, hívőként, hagyjam magam nevelni a kegyelemtől. Más fordítás szerint, hagyjam magamat nevelni Jézus Krisztustól, a kegyelemtől. Adjam hozzá magamat. már elhumorizáltunk, és még mindig tartom. Szóval, ha a manna le tudott hullani a mezőre, akkor be is tudott volna ugrani a tálba. De Istennek azt tetszett, hogy menj ki, és működj együtt velem. Ma is ez tetszik neki. Engedd magad nevelni. Tudod, annyira úriember, hogy nem fogja rád erőltetni az akaratát. Aki valaha is kicsit jobban, vagy még jobban találkozott a sötét oldallal, az nagyon jól tudja, hogy na, ott aztán van ám erőszakolás. Szóval a kis ujjadat nyújtottad, és ma be is kapott, még föl se tűnt. Jézus meg azt mondja, hogy tudod, terülj-terülj asztalkám, ha veszel belőle, jól laksz. Én vagyok az élet kenyere. Aki engem vesz, az él. Aki nem vesz, soha nem fog tudni engem vádolni azzal, hogy nem adtam neki eledelt. Csak saját magával vitatkozhat, hogy bár hallottál róla, miért nem tetted. Elég hosszú idejük lesz sajnos ezeknek az embereknek ezen rágódni. Mert hogy azon a helyen, ahol az ördög büntetését tölti, lesznek emberek is. Nem neki készült, de a döntéseiknek a következményeképpen. De neked, aki itt vagy, neked arról szól az üzenet, hogy megjelent az üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nev, hogy takad meg a hitetlenséget, a világi kívánságokat, és élj úgy, ahogy Jézus ikertestvéréhez illik. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk még közösen.